Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont egy fényképet tett közzé, amelyen a pápa imádkozik, miután március 16-án reggel koncelebrált a Gemelli Klinikán Szentmisén. Ez az első kép, ami készült róla, mióta február 14-én kórházba került. Ferenc pápa állapota továbbra is stabil. Légzési fizioterápiát és gyógytornát végez. A fényképen inkább háttal látható, kerekesszékben ül, lila miseruhában és stólában, miután koncelebrált a szentmisén. A 10. emeleti kiskápolna oltárán lévő feszületet nézi, ahová minden nap jár imádkozni, mióta állapota kissé javult, közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Hétfőn életbe lépett az Árréstopp, amely 30 termékkategóriában, mintegy 1000 alapvető élelmiszernél 10%-ban szabályozza a kiskereskedelmi árrés mértékét, közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán. A hétfőn életbe lépett szabályozás értelmében az érintett termékeknél maximum 10%-kal lehet magasabb az eladási ár a beszerzési árnál. Azoknál a termékeknél, amelyeken eddig 10%-nál kisebb volt a kereskedők profitja, ott az árak nem emelkedhetnek a januári szinthez képest, ismertette. Zsigó Róbert példaként sorolva elmondta, a kiskereskedelmi láncok beszerzési áraikra a tejföl esetében 129%-os, a joghurtoknál 70-80%-os, a tojásnál 38%-os haszonrést alkalmaztak, ami túlzó és indokolatlan. A kormány a családok és a nyugdíjasok védelme érdekében határozottan minden eszközzel fellép az élelmiszer áremeléssel és az áremelőkkel szemben. Hívta fel a figyelmet a távirat irodához eljuttatott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azonnali ellenőrzéseket indít a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az indokolatlan áremelések megakadályozása érdekében. Az árrést, a saját márkás termékek arányát és a mennyiségi előírásokat is vizsgálják, jelentette be a távirat irodához eljuttatott közleményében a hatóság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság célja, hogy a fogyasztók tisztességes áron juthassanak hozzá azokhoz az alapvető élelmiszerekhez, amelyek a mindennapi élethez szükségesek. Ennek érdekében a hatóság határozottan fellép minden indokolatlan áremeléssel szemben, mint közölték. A hatóság és a kormányhivatalok az árrésre vonatkozó jogszabályok megsértése esetén termékkategóriánként 5 millió forint bírságot szabnak ki, míg a saját márkás termékek arányára és a forgalmazott termékek mennyiségére vonatkozó előírások megszegése esetén akár 2 millió forint is kiszabható lesz termékkategóriánként. A személyi jövedelemadó bevallási tervezetek postázását hétfőn éjfélig kérhetik azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság közleménye szerint már elkészítették több mint 5,6 millió adózó SZIA bevallási tervezetét. Aki regisztrált Ügyfélkapu Pluszra vagy DÁP-ra, online elérheti a dokumentumot. Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, március 17-ig adóazonosító jele és születési dátuma megadásával többféle módon is kérheti a tervezett postázását. A legegyszerűbben SMS-ben a 0630 344 4304-es telefonszámon. Az elkészült tervezeteket tértévevényesen április 30-áig küldik el postán az igénylőknek, ismertette az adóhivatal. Végül az időjárásról. Estétől az addig felhős tájakon is egyre több felé kiderül az ég. Az északi a szél egyre nagyobb területen megerősödik, kiemelten az északkeleti ország részben, illetve néhol az Észak-Dunántúlon viharossá is fokozódik. A hőmérséklet napközben 6 és 10 fok között alakul. Késő estére többnyire mínusz 5 és plusz 3 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Evezz a mélyre! Ezzel a mottóval nyílt hétvégét szervez az Egri Érseki Papnevelő Intézet március 28-a és 30-a között. Jelentkezés hivatashetvege8@gmail.com. Ha elmúltál 14 éves és érdekelnek a kispapok, papok mindennapjai, akkor jelentkezz bátran. Szeretettel várnak téged az Egri kispapok.
Reklámot hallottak. Szentek, szentéletű emberek.
Szent Patrik hitvalló, meghalt 461-ben. Szent Patrik napján az ír nemzet fia, ha a világ bármely részében vagy is, zöld rekettye levelet tűz kalapjára és gombjukába s így köszön, áldjon meg az Isten és Szent Patrik. De ez a szép szokás csak egy mozzanat abból a sokoldalú tiszteletből, amelyben az ír nép részesíti a maga nagy apostolát. Közel 1500 éve, hogy templomokat épít tiszteletére, életét gyönyörű legendakoszorúval fonja körül. Nevét a férfi keresztnevek közt leggyakrabban szerepelteti, Szűz Mária után mindjárt a szentek élére állítja. A legnagyobb valószínűség szerint 389-ben született Skóciában. Apja némelyek szerint római katonatiszt, mások szerint szerpap volt. Jámbor édesanyja, Konkessa, úgy látszik, a híres Túri Szent Márton családjából származott. A vallásos és tehetséges ifjút 16 éves korában magukkal hurcolták a kalandozó pogány érek, akiknek hazájában 6 évig rabszolgaként nyájat kellett őriznie. Pásztorkodás alatt is erősen készült a későbbi lelkipásztori munkára. Kora hajnalban kelt, hogy hó, fagy, eső ellenére is elvégezze hosszú imádságát. A rabságból különös álom szabadította meg. Azt álmodta, hogy el kell hagynia az érek szigetét, s a legközelebbi kikötőben horgonyzó hajó majd hazájába szállítja. Az álom nem hazudott. A hajó csak ugyan ott volt, s a pogány legénység könyörületből fölvette a keresztény rabszolgát. Hazájuk helyett azonban teljesen ismeretlen földre vetődtek, ahol az éhínségtől csak az Úristen irgalma mentette meg őket. Végre hazaértek. De Patriknak nem volt nyugta. Újabb álom az írekhez hívta. Álmában egy hírnök levelet hozott neki, amelyet el akart olvasni. De közben az ír partok felől szózatot hallott. Jöjj, szent ifjú, jöjj hozzánk, légy újra közöttünk. Ez a hívás megérlelte benne az elhatározást, hogy akármilyen áron hithirdetővé lesz és visszatér Írországba. Nagy buzgalommal látott hozzá tanulmányaihoz, amelyeket Franciaország leghíresebb hittudományi iskoláiban végzett. Sok tapasztalatra, nagy tudományra tett szert, s kemény önmegtagadó életet élt. Amikor végre arról értesült, hogy meghalt Szent Palladius, ír misszionárius, fölvette a püspöki rendet, és Szent Celestin pápa megbízásából az írekhez sietett. A következő 30 esztendő a magvetés és a százszoros termés verítékes és sikeres munkája volt. Erre a munkára egyébként az ókor egyik legnagyobb pápája, Nagy Szent Leó pápa is ösztökélte. Egy régi legenda beszél egy botról, mert szentünk az üdvözítőtől nyert, s amelynek segítségével sikerült az érek szigetéről elűznie a mérges kígyók seregét. A történelem ennél többet tud. Patrik az üdvözítő igéjének hirdetésével a bálványimádás szigetét a szentek szigetévé változtatta. Rengeteg embert megkeresztelt. Hatás alatt sok-sok hajadon és özvegy adta rá magát az evangéliumi tanácsok követésére, s igen sok ifjú hajtotta fejét a krisztusi papság édes igája alá. megszervezte az ír egyházat, megalapította az érsekséget, s fölszentelte az ország első püspökeit. Egyik kezével rombolta a pogány világot, a másikkal építette az Isten országát. Beszédeinek hatása Szent Péter első pünkösdi beszédére emlékeztet. Megérkezik például a szigetre. A környék földes ura tengeri rablónak nézi és fegyveres csapattal fogadja. Azonban elég néhány szót váltaniok, s a jövevény apostol már az Úr vendége, az Úr pedig rövidesen Krisztus híve. Egyszer meg egy festői forrás mellett pihen meg, s társaival együtt énekli a papi Zsolozsma reggelimáját. Az ének odacsal két leányt, mindketten királylányok. Megdöbbenve látják a fehér ruhás jövevény férfiakat könyvel a kezükben. Kérdezik, vajon az égből vagy a földről valók-e? Patrik mindjárt kezd nekik a keresztény hitről beszélni. A leánykák tájékozatlanok ugyan, és az érdekli őket, hol lakik az Isten, a hegyekben-e, vagy a völgyekben, a tavakban-e, vagy a folyókban. Nem sokára azonban tisztába jönnek a legfontosabb keresztény igazságokkal, s ugyanabból a forrásból születnek újjá az örök élet számára, amelynek vizét annyiszor itták. Máskor egy fejedelemválasztás alkalmával nem csak az új királyt és öccsét nyerte meg a kereszténységnek, hanem ugyanakkor megtért 12 000 ember. Ennek a bőaratásnak okai az aratás urának áldása elsősorban, de azon kívül szentünk csodálatos ima élete és hősies áldozatossága. Ez az állandóan elfoglalt apostol az ima életnek egyik legkiválóbb szentje. Az Úristennel való ez az állandó bensőséges együttlét teszi érthetővé, miért alkothatott nagy dolgokat, s miért tudta oly hamar megtéríteni az Istenre szomjúhozó lelkeket. Áldozatossága megint Szent Pált juttatja eszünkbe, aki mondotta ugyan másoknak, hogy aki az oltárnál szolgál, az oltárból is élhet, maga azonban sátorpokról szövéssel kereste mindennapi kenyerét. Szent Patrik sem fogadott el senkitől semmit, hanem az apostolok módjára kézimunkából élt. Önfeláldozására jellemző az is, hogy bármennyire szólította is a vér szava, szeretett rokonai és hazája látogatására, új hazáját nem hagyta el többé, nehogy távol létében nyája lelkiekben hiány szenvedjen. A legnagyobb valószínűség szerint 461-ben halt meg, ekkor 72 éves volt. Legnagyobb hatása Patriknak az ír népre volt, és így van ez ma is az egész világon. Hogy az ír nemzet történelmében páratlanul álló angol protestáns üldözés ellenére megmaradtak az emberek szenteknek, a sziget a szentek szigete lett, és másutt hithű katolikusoknak, hogy például Amerikában ír és katolikus egyet jelent, és hogy az észak-amerikai papság túlnyomó része ma is írekből kerül ki, annak fő oka, hogy az írek hitének alapjait oly nagy apostol vetette meg, amilyen Szent Patrik volt. Szent Patrik Írországnak, a bányászoknak, kádároknak és kovácsoknak a védőszentje. Emléknapján így imádkozunk. Istenünk, te gondviselő jóságoddal Szent Patrik püspököt választottad ki, hogy Írország népeinek dicsőségedet hirdesse. Érdemeiért és közben járására add, hogy mi, akik boldog örömmel viseljük a keresztény nevet, szüntelenül hirdessük csodás tetteidet Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyűri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az ítélet és igazság témaköréről elmélkedik.
A keresztúti imádság első állomásának a címe: Jézust halálra ítélik. Arról elmékedünk, hogy Jézust elítélik, pedig ő bűntelen volt, azért jött, hogy beszéljen az Atya szeretetéről, sőt ne csak beszéljen, hanem gyógyítson, csodákat tegyen, ördögöt üzzön, a betegeket meggyógyítsa, vagyis az embereket elvezesse az Istenhez. Jézus pedig elítélik, mindenféle hazugságot fognak rá, hogy Isten káromló, meg mindenféle hazugsággal viszik Pilátus elé, azért, hogy megöljék. Jézust elítélik. De arról is elmékedünk, hogy mi is időnként elítélünk másokat, ítéletet mondunk. Amikor valakiről mondunk valamilyen rosszat, ítélkezünk. De milyen fájdalmas az is, amikor rólunk mondanak ítéletet, amikor azt mondják, hogy te csak ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy, amikor leírnak. És azt érezzük, hogy ezekkel a szavakkal megaláznak, mert én nem ez vagyok, én sokkal több vagyok. Én nem csak egy ilyen bolond vagyok, vagy egy ilyen vagyok, vagy egy hisztés vagyok, hanem nekem méltóságom van, óriási gazdagság az egész életem. Ezért is mondja Jézus, ne ítélj. Az, hogy ítéljünk, az kifejezetten megtiltja. Mit jelent ítélni? Azt mondom valakinek, hogy te rossz vagy. Sőt, még a szándékod is rossz. Nem tudsz és nem is lehet megváltozni. Te csak ennyi vagy, ennyi az egész. Te már csak ilyen szerencsétlen vagy. Kutyából nem lesz szalonna. Vagy indulatból mondanak nekem valami rosszat, valami véleményt. Ami mindig, mivel indulatból fakad, egyfajta bosszú is megjelenik benne, lekicsinlő, meg fájdalmat akarnak nekem okozni, és ítéletet mondanak. Vagy az ítélet olyan, mint a pecsét. Pecsétet nyomnak rám. Azt mondják, XY, te bolond vagy, te nem vagy normális, te lehetetlen alak vagy, te belőled nem lesz semmi, te egy kétbalkezes vagy, te nem vagy jó semmire. És még lehet rengeteget mondani, hogy milyen ítéletek vannak. Jézus azt mondja, és arra tanít bennünket, már az is méltó a gyehenna tüzére, aki azt mondja másiknak, te istentelem. Elég kemény szavak azok. A gyehenna tűze az a kárhozatot jelenti. Amikor valaki azt mondja másik emberről, hogy te istentelen. És itt értjük meg, hogy az ítélet miért veszélyes, és mi is ennek a lényege. Az embernek lényege van. És mi az én lényegem? Az Isten gyermeke vagyok. Ő teremtett engem, ő váltott meg engem. Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten és feltámadt. Én a Szentlélek temploma vagyok. Én egy egyedi személy vagyok. Én a mennyország örököse. Az Isten odavár engem. De külön személyem van. És hogy van tehetségem, vannak talentumaim, vannak, akik engem szeretnek a legjobban, én vagyok számukra a legfontosabb, és vagyok, mint apa, vagy édesanyja, vagy akár papként, de úgyis tanár, tárként, orvosként, kőművesként, tehát sokféle szinten megvan az identitásom, hogy ki is vagyok én. De az én lényegem, az egy óriási gazdagság, és az az Istentől van. És amikor valakinek azt mondják, hogy te istentelen, akkor úgy beszélnek róla, hogy neked a lényeged az, hogy te istentelen vagy, nincs istened. Ha megnézzük, ki az istentelen, itt a Földön igazából ilyen ember nincs. az az istentelen, aki az Istentől már végérvényesen elszakad, vagyis az a személy, aki a pokorra jutott, a kárhozatra. Ő már az Istentől teljesen elszakadt, rá lehet mondani azt, hogy istentelen, de ez nem ítélet, ez már ilyen teológiai meghatározás. És amikor egy élő személynek azt mondom, hogy te istentelen vagy, mit is mondok róla? Hogy neked nincs Istened, az Isten lemondott rólad, teljesen el vagy szakadva tőle, te már nem is tudsz megtérni, az Isten nem is akar veled semmit, te már itt a földön egy elkárhozott személy vagy. Ennél súlyosabbat, ennél nagyobb hazugságot egy emberről itt a földön nem lehet mondani. A lényegét veszem ki. És persze az ítélet akkora nagyon veszélyes, amikor akinek mondják, főleg az ember gyermek, el is hiszi. És hogy mennyi ilyen hazugság által megnyomorított ember él a világon, hogy a hazugság pecsétje alatt görnyednek, mert gyermekkorukban elhitték azt, hogy te nem lesz belőled semmi, vagy meg olyan bolond vagy, meg te szerencsétlen vagy, te ne is csinálj semmit, te ne is nősülj meg, hozzád úgy sem megy el senki, vagy úgy is ott hagynak, vagy te ilyen kétbalkezes vagy, te inkább ne csináljál semmit. Mennyi ítélet, persze különbözőképpen fogadják ezt az emberek, de mennyi megnyomorított ember van, mert hazudtak róla. Nem a lényegét mondták, hanem hazudtak róla. És azt is felteszem kérdésként, hogy hányszor hallottuk azt, amikor valaki, akár mi, megfogalmazzuk valakinek a lényegét. Hogy te gyermekem, olyan büszke vagyok rád. Egyrészt, mert hasonlítasz ránk a szülőkre, de azért is, mert te az Isten gyermeke vagy, te a Szentlélek templom, a mennyország örököse, olyan óriási méltóságod van, hogy az Isten alkotott téged, ő adott nekünk ajándékba, és hogy olyan büszkék vagyunk rá. És ez nem azt jelenti, hogy gyereknek nincsenek hibái, vagy nem kell nevelni, vagy azt mondani, hogy most felkelsz, most tanulni kell, most iskolába kell menni, ébresztő, és hogy nincsenek határok, hanem a méltóságáról az igazat mondom, és közben persze vannak szabályok, amiket be kell tartani, és meg kell nézni. Ezért veszélyes az ítélet, mert olyat mondok, ami nem igaz. Az ítélet mindig hazugság. Sőt, ha megnézzük az ősbűnnek is a lényege, a gonosz arra kísérti az embert, olyanok lesztek, mint az Isten. Márpedig kinek van joga ítélkezni egyről az Istennek. És amikor az ember ítélkezik, akkor tulajdonképpen olyan, mintha Istent játszana, én megmondom, hogy kiből mi lesz, ki mennyit ér, és ehhez nekem nincs jogom. Én teremtmény vagyok, engem is az Isten ítél meg, és én nem ítélhetek meg senkit. Mi ebből a kiút? Az Isten szemével nézzünk rá a másik emberre, hogy Jézus mit mond erről, mit tanít nekünk arról. Például ott a házasságtörő asszonynak a története. Azt mondja Jézus az asszonynak, nem ítél el senki, én sem ítélek el, menj, de többé ne vétkezz. Az asszonynak a méltóságáról nem mond semmit, nem mondsz, hogy egy utolsó házasságtörő vagy, hanem ők sem ítélnek el, mert rádöbbentek, hogy ők is bűnösök. Nekem jogom lenne megítélni és elítélni, de nem ítélek el, mert tudom, hogy ki vagy. Még akkor persze Jézus ezt nem mondta, de hogy nem soká érted is meg fogok halni a kereszten. De többé ne vétkezzél, mert a bűn az megnyomorít és bemocskol. A szemlélő élet lényege, hogy Jézus szemével és lelkületével nézek a másik emberre. Például, valaki nagyon idegesít, akár lusta, csúnyán beszél, átkozódik, hazudozik, megcsal, sokféle ilyen emberi bűn van, ami igencsak tud bennünket idegesíteni, főleg, hogyha közelül érint. És hogy amikor indulatból mondok valamit, azt mondom, hogy te pont-pont-pont ilyen és ilyen vagy, ez ítélet. És hogy az ilyennel pont-pont-pont ez történjék, mondtam egy ítéletet, meg mondtam egy átkot. Mit akar itt a gonosz? A gonosz azt akarja, hogy egymást elítéljük, egymást átkozzuk valamilyen szinten, vagyis, hogy egyre nagyobb feszültség legyen, és a hazugság terjedjen. Amikor így szólok valaki, ez annak mi a gyümölcse? Ő nem fog megváltozni, sőt, visszakiabál rám, és ő is elmond engem minden szemétnek, ami ugyancsak egy ítélet. Vagy én ideges vagyok a tehetetlenségeben, bűnkövetek el azáltal, hogy ítéletet mondok. Vagyis 2-0 a gonosznak a javára. Valaki valamilyen bűnt elkövetett, ahogyan én reagáltam, dupla lett a bűn, mert én is azt a bűn követtem el, lehet, hogy még duplán. Mi az Istennek a szándéka? Mindenképp az, hogy üdvözüljön, és hogy Jézus kifejezetten azt akarja, hogy az igazat mondjuk. Ő az út, az igazság és az élet. Például valaki idegesít, és azt mondom neki, és lehet indulatból, hogy te az Isten gyermeke vagy, Jézus meghalt érted, és úgy megalázod magad, amikor ennyit iszol, ilyen csúnyán beszélsz, amikor így gondolkodsz saját magadról, hogy olyan rossz látni, legszívesebben ordítanék vagy sírnék, amikor ilyen gyönyörű teremtmény vagy, te az Isten rajongva szeret, te meg nem látod ezt vak, vagyis úgy beszélsz meg, úgy viselkedsz meg, olyanokat teszel, mondasz, vagy bármit teszel, hogy ami téged megaláz, és hogy pedig te olyan méltóság vagy, olyan gyönyörű valaki vagy, és olyan rossz lesz látni, hogy te megalázod magad, amit csinálsz. Mi lesz ennek a gyümölcse? Nem biztos, hogy meg fog változni. Habár ezt sosem tudjuk, mert az Isten akarata szerint teszünk valamit, a Szentlélek működik általa. Tehát, hogy akkor lehet, hogy nem látom, hogy ő megváltozik, de mindenképpen megdöbben, mert róla még nem mondták azt sose, hogy te az Isten gyermeke vagy. A másik, hogy én igazat mondok, az Istenről beszélek, az Isten jóságára, hogy ő teremtett téged, ő váltott meg, és ő téged gyönyörűnek teremtett, és rajongva szeret téged. Az Istenről beszéltem ennek az embernek, és tanúságot tettem az Istenről, meg elmondtam az igazat, hogy te ember ki vagy. És a fájdalmamat az, hogy mit teszel magadból, amikor tudatlanságból is ezt és ezt teszed. Ez a kiút belőle, az igazat mondani. Ebben van indulat is, mi akár sírhatok is, vagy lehetek dühös is, amikor ezt látom. Nem egyfajta ilyen bűbájmosolyt felveszek, hanem indulatból mondom, de az igazat. És itt a fő, a gonosz azt akarja, hogy hazudjunk, és hogy ítéletet mondjunk. Jézus, hogy mondjunk ki az igazat, mert az igazság az visz előre. És én az igazat mondom ki. És ezért nem ítélek el senkit, azért, mert az igazat akarom mondani, az ítélet pedig egyedül az Istennek van fenntartva.
Elhangzott műsorunkban Szabó József atya, a Miskolci Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa az ítélet és igazság témaköréről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai hitvalló című műsorunkban Vámos Néa Csórita hitoktató a keresztútról és Szent Józsefről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorban először a keresztút kialakulását és stációit vesszük sorra, hogy hogyan született meg ez az áltatosság, mit üzen számunkra Jézus szenvedésének útja, és hogyan kapcsolódhatunk hozzá a mindennapokban. Ezt követően Szent József életéről beszélgetünk, aki Jézus nevelő apjaként csendben, alázattal és hűséggel teljesítette Isten akaratát. Megvizsgáljuk, milyen üzenetet hordoz számunkra ma is a családok, a munkások és az egyház védőszentjeként. A keresztút
más néven keresztúti ájtatosság vagy Via Crucis egy olyan imádságos gyakorlat, amely során a hívek Jézus Krisztus szenvedését és halálát elmélkedik végig. Ez az ájtatosság különösen nagybőtben és péntekenként a nagybőt péntekein kiemelkedő jelentőségű. Nagypénteken pedig a legfontosabb, de az év bármely szakaszában végezhető. A keresztút kialakulásáról beszéljünk egy kicsit. Tamás, mit tudunk mondani, hogy hogyan alakult ki a keresztút?
A keresztút hagyomány a Szentföldhöz és Jeruzsálemhez kötődik. A korai keresztények már a 4. században zarándokoltak Jeruzsálembe, hogy végigjárják Jézus szenvedésének útját. Az ókori Via Dolorosa fajdalmak útja a jeruzsálemi útvonal, amelyen Jézus a keresztet hordozva elindult Pilátus ítéletétől egészen a Golgotáig. A középkorban, amikor a Szentföldre való eljutás egyre nehezebbé vált, a ferences rend kapott megbízást a keresztény zarándok helyek védelmére, és ők kezdték el Európában is megismertetni a keresztút állomásait. A 14. századtól kezdve templomokban és kolostorokban megjelentek a keresztút képei, szoborcsoportjai, hogy azok is végigjárhassák Jézus útját, akik nem tudtak eljutni Jeruzsálembe.
Köszönöm szépen! Tehát nem mindenki tudott Jeruzsálembe eljutni, és a ferences rendiek szépen kialakították az egész világon ezt a keresztút stációit felállították, vagy képekben, vagy szobrokban. A bazilikában oldalt lehet látni, például az Egri bazilikában a képeket, igaz, gyerekek? És igen. Hány stációt ismerünk mi, Tomi?
14-et.
Így van, pontosan. A mai formájában ismert a 14 stációból álló keresztút. A stáció másképpen állomást jelent. A 17. században vált általánossá, amikor a ferencesek a világ különböző részein, templomaikban és kálváriákon, a kálvária szó mit jelent szerintetek? Meséltem az iskolába, hogy például Mezőkövesden, a temetőben mi van felállítva? Kálvária, és az a kálvária, ez tulajdonképpen a keresztút. A mezőkövesi temetőben ilyen stációk vannak végig, és a legvégén, a legmagasabb pontján a temetőnek, ott van a három kereszt, a Krisztus keresztje, és a két latornak a keresztje. Ha majd arra jártok, nézzétek meg. 1731-ben 12. Klemens pápa hivatalosan engedélyezte és támogatta a keresztút kialakítását a templomokban. A keresztút stációi. A hagyományos keresztút 14 állomásból áll, amelyeket végigjárva a hívek Jézus szenvedésének és halálának eseményeire emlékeznek. Hogyha elmegyünk egy keresztútra mi is, az iskolából, vagy magatokba, szüleitekkel, akkor a templomban a papbácsi úgy kezdi a keresztutat, hogy van egy előimádkozós rész, és aztán végigjárjuk az állomásokat, a 14 állomást, Jézus keresztútját, és a papbácsi először elmondja az állomásnak a nevét, a címét, és aztán azt mondja, imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged. Mi pedig hívek, azt válaszoljuk rá. Ákos, mit szoktunk rá válaszolni?
Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
Így van. Aztán elmélkedünk, meghallgatjuk az imát, elgondolkozunk egy-egy eseményen, és végén könyörülj rajtunk, Uram, mondja a papbácsi, mi pedig válaszoljuk, hívek, hogy könyörülj rajtunk. Kérlek benneteket, szeretném, ha itt a rádión belül végigmondanánk a kis keresztutunkat. Első állomás, Jézust halálra ítélik. Pilátus, bár nem talált benne bűnt, a nép nyomására halálra ítéli Jézust. Lukács evangéliumában olvashatjuk ezt. Hányszor ítélkezünk mások felett, igazságtalanul. Hányszor félünk kiállni az igazság mellett, ahogyan Pilátus is megfutamodott. Imádkozzunk azokért, akiket igazságtalanul ítélnek meg, és kérjük Istent, hogy mi is mindig irgalmasak legyünk. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
A második állomás.
Jézus vállára veszi a keresztet.
Jézus maga hordozza a keresztet a Golgota felé. Mindannyiunk életében vannak keresztek, amelyeket hordoznunk kell, betegségek, nehézséges csalódások. Merjük elfogadni őket Jézus példájára. Imádkozzunk, hogy legyen erőnk elviselni a mindennapi keresztjeinket.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Harmadik állomás. Jézus először elesik a keresztel. A Szentírásban ez nincs kifejezetten leírva, de a hagyomány szerint Jézus elesik a súlyos teher alatt. Hányszor esünk el mi is a bűn terhe alatt? De ahogy Jézus felállt, mi is mindig felkelhetünk. Imádkozzunk azokért, akik elbuktak a bűnben, hogy merjenek újra felállni és Istenhez fordulni.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Negyedik állomás. Jézus találkozik édesanyjával. Mária ott áll a keresztút mentén, és osztozik fia szenvedésében. A szeretet és az együttérzés példája. Hányszor nézünk tétlenül szeretteink szenvedését? Vajon vigaszt tudunk nyújtani nekik? Imádkozzunk az édesanyákért, akik gyermekeik fájdalmát hordozzák. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Ötödik állomás. Cirene és Simon segít Jézusnak vinni a keresztet. A római katonák kényszerítik Simont, hogy segítsen Jézusnak. Mi hajlandók vagyunk segíteni mások keresztjét hordozni? Ön észrevezzük a környezetünkben a szenvedőket? Imádkozzunk, hogy nyitott szívvel forduljunk a rászorulók felé.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Ez az esemény nincs leírva a Bibliában, de a hagyomány szerint egy asszony letörli Jézus arcát, és a kendőn megmaradt Krisztus arcképe. A legkisebb cselekedet is hatalmas jelentőségű lehet. Vajon mi merünk segíteni másoknak, akár egy kis kedvességgel? Imádkozzunk azokért, akik a legkisebb szolgálatot is szeretettel végzik.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszttel. Ez sincs konkrétan leírva a Szentírásban, de a hagyomány szerint Jézus másodszor is összeesik. A bűn és a szenvedés újra és újra a földre sújt minket, de Krisztus példát ad a felállásra. Imádkozzunk azokért, akik küzdenek életük terheivel, hogy új erőt kapjanak. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat. Jézus figyelmezteti a jeruzsálemi asszonyokat. Jézus szenvedése közepette és másokra gondol. Mi is képesek vagyunk másokat vigasztalni saját nehézségeink ellenére? Imádkozzunk, hogy mindig legyen erőnk mások felé fordulni.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el. Ez a végső kimerültség jele, de Jézus mégis feláll és folytatja útját. Tanuljunk tőle kitartást. Imádkozzunk a reményvesztettekért.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. A katonák elosztják Jézus ruháit. A teljes kiszolgáltatottság és megaláztatás pillanata. Vajon mi hogyan viseljük a megaláztatást? Imádkozzunk azokért, akiket megfosztottak méltóságuktól. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
11. állomás. Jézust a keresztre szegezik. Jézust a katonák a keresztre szegezik. A fájdalom és az áldozat csúcspontja. Vajon milyen áldozatot vagyunk hajlandók hozni? Imádkozzunk a szenvedőkért.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
12. állomás. Jézus meghal a kereszten. Jézus utolsó szavai. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az igazi szeretet az életét adja másokért. Mi hogyan szeretünk? Imádkozzunk haldoklókért és azokért, akik elvesztették szeretteiket.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
13. állomás. Jézust leveszik a keresztől. A csendes fájdalom és a búcsú pillanata. Imádkozzunk a gyászolókért. Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
14. állomás. Jézust sírba helyezik. A vég? Nem, csak a kezdet. A feltámadás előtti csend. Imádkozzunk a hit kegyelméért, hogy bízni tudjunk a feltámadásban.
Könyörülj rajtunk, Uram!
Könyörülj rajtunk!
Köszönöm szépen, hogy végig elmélkedtük a 14 állomást. Ez egy kicsit ilyen rövidebb, elgondolkoztató, elmélkedő keresztút volt. A keresztút nem csupán egy történelmi esemény felidézése, hanem lelki utazás is, amely segít közelebb kerülni Jézus áldozatához. Ma a modern világban is hordozzuk a saját keresztjeinket, a mindennapi gondokat, a fájdalmakat és a nehézségeket. A keresztút arra hív minket, hogy megtanuljuk vállalni saját terheinket, segíteni másoknak és felismerni Krisztus jelenlétét életünk minden állomásán. A keresztút gyakorlása segít abban is, hogy megtisztítsuk szívünket, bűnbánatot tartsunk, és hálával gondoljunk Krisztus irántunk való szeretetére.
Áll a kereszt fenn az égen, ragyog ránk a sötétségben, előttünk jár ő vezérlő lépteink. Rajta függött
Március 19-én ünnepeljük Szent Józsefet, Jézus nevelő apját, Mária jegyesét és az egyház egyik legnagyobb szentjét. Az ő életében Isten terve csendben, alázatban és engedelmességben valósult meg. Bár a Szentírásban kevés szó esik róla, az egyházatyák és a keresztény hagyomány mély tisztelettel tekintenek rá, mint a munkások és a családok védőszentjére. Gondolkozzunk akkor, hogy mire emlékszünk tanulmányaink során, gyerekek, hogy Józsefről mikor volt szó az evangéliumban. Szent József alakja leginkább Máté és Lukács evangéliumában jelenik meg. Ő volt az a férfi, akit Isten kiválasztott arra, hogy a messiás földi gondviselője legyen. Mit jelenthet az, gyerekek, szerintetek, hogy Dávid házából származott? Tamás.
Vagyis királyi vérvonalból jött, amelyek beteljesítette a proféciákat, hogy a megváltó Dávid utódai közül származik.
Így van. Tanultunk Dávid királyról, az ő leszármazottja volt József is. Ügyes vagy, Tamás. Mit jelent az, hogy igaz ember volt?
Aki Máriát nem akarta szégyenbe hozni, amikor megtudta, hogy gyermeket vár. Itt már megmutatkozik bölcsessége és érgalmassága.
Köszönöm szépen. És Isten angyala álmában szólt hozzá. Mikor emlékszünk arra, amikor szólt hozzá Isten angyala? Ki emlékszik, melyikőtök? Mikor szólt hozzá az Isten angyala? Ákos.
Amikor megtudta, hogy Mária gyereket vár.
Így van, pontosan akkor. Ügyes vagy. És engedelmeskedett Isten angyalának, elvette feleségül Máriát, és gondoskodott Jézusról. Szent József életének főbb eseményeit fogjuk még átbeszélni. Az első, az angyali üdvözlet utáni döntése, amiről éppen te beszéltél, Ákos, hogy Mária eljegyzése után kiderült, hogy gyermeket vár. József, aki igaz ember volt, először el akarta bocsátani titokban, de Isten angyala álmában megjelent neki, és elmondta, hogy a gyermek a Szentlélektől fogant. József ekkor teljes bizalommal és engedelmességgel vállalta a szerepét. Aztán volt egy második jelenés. Tamás, légy szíves, mondd el, hogy mikor jelent meg újra neki Gábriel arkangyal.
A második jelenés. József és Mária a népszámlálás miatt Betlehembe mentek, ahol Jézus megszületett. József ott volt a születés pillanatában, gondoskodott a szállásról és védelmezte a gyermeket. Amikor Heródes a gyermek Jézus életére tört, József újra álmában kapott utasítást, hogy meneküljön Egyiptomba. Azonnal útnak indultak, így megmentette Jézus életét.
Így van, köszönöm szépen. Tehát ez volt a második jelenés, aztán harmadjára is megjelent neki az Isten angyala Gábriel. Ákos, mikor volt ez?
Heródes halála után József visszatért családjával Izraelbe, és Názáretben telepedtek le, ahol egyszerű árcként dolgozott. Ezzel példát adott a munka becsületéről, az alázatos életvitelről és a család iránti elkötelezettségről.
Aztán volt még egy esemény, amiről tanultunk. József és Mária törvény szerint Jézus születése után 40 nappal bemutatta a templomba a kisfiát. És Simeon felismerte benne a messiást. Erre emlékeztek, igaz?
Igen, megfogadta, hogy addig nem hal meg,
így van,
amíg nem láthatja Jézust, nagyon a megváltót.
Jó. Így van, a megváltót, pontosan. És volt még ott egy másik asszony, egy proféta asszony, hogy hívták, emlékeztek-e arra? Tomi.
Anna.
Így van, és ő is pontosan így örült, hogy megláthatta, még éltébe a messiást. Később aztán, amikor Jézus 12 éves volt, a templomban maradt, és 3 napig keresték, még végül megtalálták. Ekkor Jézus így válaszolt, nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Ez volt az utolsó bibliai említés Józsefről. Tehát erre is emlékeztek, hogy Jézus meg a szülei, meg többen felmentek Jeruzsálembe, és 3 napig ott maradt Jézus, mert a szülei már elindultak hazafelé, és keresni kezdték Jézust, és nem találták, és visszamentek a templomba, és ott találták meg. Tehát Szent József jelleme és példája mik voltak? Első, a csend és az engedelmesség. A Bibliában József egyetlen szavát sem jegyezték fel, mégis minden tettével Isten akaratát teljesítette. engedelmes volt, még ha nem is értett minden teljesen. Második, a felelős és gondoskodó családfő volt. József hűségesen gondoskodott Máriáról és Jézusról. Bármilyen nehéz helyzetben megvédte és ellátta a családját. Mi volt az ő foglalkozása? Ki emlékszik rá? Ákos?
Ács.
Így van, nagyon jó. Ácsként dolgozott. Szerintetek Jézust megtanította az ács munkára? Ákos?
Igen.
Így van. Mondd el, légy szíves, hogy hogyan tanította őt.
A fizikai munka értékét mutatja be nekünk, és hogy Isten a hétköznapi életében is jelen van.
Köszönöm szépen. József többször is kapott útmutatást álomban, és minden esetben készségesen és azonnal engedelmeskedett. Szeretnélek most megkérni benneteket, hogy énekeljük el, van egy szép énekünk, Szent Józsefről, amit már megismertünk. Az a címe, hogy Nagy Szent József Dávid sarja.
Nagy Szent József Dávid sarja, a szent szűz meggyámula, mintha volná Jézus atya, úgy köszöntött Mária, tégedet a szent családnak, Isten adott gyámolul, minket is védj párfogásba, gyöngeségünk rászorul. Mikor láttad, hogy méhébe fogant tiszta szűz a rád, mert a titkot nem ismerted, gyötrő kétség szállt le rád. Ám te lelked földeríté, az angyalnak egy szava. Légy erőm te, hogyha lelkem kétségek közt ingana. Szent családnak szent körében folytak élted napjaid, karjaid köszüntek is meg szíved dobbanásaid. Úr Jézussal, Máriával állj lettem sárt fogoly, mikor éltem végső napján, elhív az örök bíró.
Köszönöm szépen, az énekben is benne volt, hogy ő volt a patrónus, a gyámola a szent szűznek, és élete végén, emlékeztek, beszéltünk róla, hogy Jézus és Mária fogta az ő kezét, és úgy halt meg. Március 19-én az egyház ezen a napon ünnepli Jézus nevelőapját, a családok és a munkások védelmezőjét. Május 1-e pedig munkás Szent József napja, 12. Pius pápa, 1955-ben vezette be ezt az ünnepet, hogy Szent Józsefet a dolgozók példaképévé tegye. Később a 13. Leó pápa pedig 1889-ben nyilvánította az egyház védőszentjévé. Tehát Szent József példája a mai világban is nagyon fontos, ő a családok védelmezője, imádkozhatunk hozzá, hogy segítse a mi családunkat is, egységben és szeretetben. A munkások patrónusa is, segítségül hívhatják őt a dolgozók, hogy tisztességes munkájuk legyen. És a csendes szolgálat példaképe is Szent József. Megmutatja, hogy nem kell híresnek lenni ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez. Szent József alázatos, mégis hatalmas példaképe annak, hogyan kell Isten akaratát csendben és hűségesen teljesíteni. Szent Józsefhez akkor is szoktunk imádkozni, amikor a jó halál kegyelmét kérjük. Sokszor imádkozunk katolikus körökben úgy, esténként, hogy nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Mit jelent szerintetek a jó halál, Tamás?
Hogy úgy halljunk meg, hogy nem érezzük például, hogy alszunk, és nem úgy, hogy elüt valami minket, vagy nagyon ritka esemény, vagy lelőnek.
Így van, vagy balesetet szenvedünk, nagyon jól mondtad. Ákos, te neked mi jut róla eszedbe, hogy jó halál?
Hogy nem akasztanak fel, nem feszítenek keresztre, mint Jézust, vagy nem fejeznek le egy karddal.
Igen, pontosan. Létezik szerintetek egyáltalán jó halál? Azt mondtátok, hogy igen, Tomi, nagyon szépen mondtad, nem szenvedünk balesetet, hanem például elszenderülünk, mint Szent József is elszenderült. A földi életben legyünk például a kegyelmi állapotban. Mit jelent az szerintetek, gyerekek, hogy valaki kegyelmi állapotban fejezte be a földi életét? Ákos.
Hogy a szentségekkel halt meg, mielőtt meghalt gyónt, elment misére, és jó cselekedeteket végzett.
Nagyon jó, és szent áldozásban is részesült. Nagyon ügyes vagy. Tehát nagyon fontos, hogy kérjük, nem baj, hogy most mi életünkben ezt kérjük, mert nem tudjuk, hogy mikor halunk meg, ez nem életkorhoz kötött, és életállapothoz sem, hanem kizárólag a mi életvezetésünkön múlik, és az Isten kapcsolatunkon. Hogy például mi is szeretnénk a kegyelmi állapotban meghalni, szentségek közt elmenni a mennyországba. Oda törekszünk, oda vágyódunk életünk végén. Van még egy nagyon szép kis imánk Szent Józsefről. Mondjuk el ezt az imát. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Ima Szent Józsefhez. Ó Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa. Egyetértés hű szeretet, egyesítse szíveinket. Az ég felé mutas utat, bátorítsd az ellenkattat. Küzdelmünkben légy vezérünk, erényekben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűz anyának, hogy családunk kicsi háza, Názáretnek legyen mása. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Segítsd, Urunk, az édesapákat, adj nekik erős és mély hitet, hogy a te forrásodból merítve tudjanak mindig fényt, örömet vinni a feleségük és családjuk életében. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályosaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!